Hát finomságával és az ének is a liturgia szeretetével, ahogy ő ezt végezte, és ahogy ő énekel például, ahogy hát ez belopta magát a szívembe is. Hát nagyon megszerettem, ahogy énekel, ahogy milyen pedánson, így mondhatom, végzi a miséket, a liturgiát, mennyire pontos, mennyire. Hát ez a kettő. Az egyik Albert atyánál ez a gyermekek, fiatalok felkarolása, szeretete, bennük a hivatás csirájának a meglátása, Gála Lőspa bácsi pedig az éneknek, a zenének és a liturgiának a szeretetére vezetett rá. Aztán hát később ugye megtanultam énekelni, énekkarunk van, itt zenekarunk, és hát még szólót is énekelek, ha kell, és hát énekkarral is foglalkozom, és nagyjából neki köszönhetem. Igaz, hogy csak egy néhány magánórán vettem részt, ahol tanított, de valójában az egész példája, hogy énekelt, és ahogy hozzá múlt a zenéhez is, azokhoz, akik énekeltek, hát inkább ezt tanultam meg tőle, mert valójában az ének Istenhez emel minket is. Ha olyanokkal foglalkozunk, akik énekelnek, akkor meg kell próbáljuk alázattal tegyük ezt, és vegyük észre, hogy csak egy eszközök vagyunk Isten kezében. És aki szeret énekelni, attól eltekint, hogy milyen a hangja, vagy a hallása, azzal úgy kell bánni, hogy nem elriasztani az énektől, hanem hát meg fölemelni őt és megszeretetni velük az emberekkel az éneket, a zenét. Ezért hát mindig nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki énekel, akkor soha nem szabad őket leordani, mindig meg kell dicsérni, és úgy apró lépésekben kicsit segíteni, hogy szívet, lelket beletegyenek, és még jobban, még szebben énekeljenek. Tehát ez a két példa, ez nagyon fontos volt nekem. Hát persze nyugodjék csendesen, Benedek atya inkább ugye anyagilag segített, támogatott, amikor ugye elmentem Fehérvárra, és hát nem is tudtam először igazán, hogy pap leszek ki, vagy kántor leszek, mert a zenét azt már nagyon szerettem, azelőtt is volt hangszerem, meg énekeltem, meg hát jó, hogy így komolyabban nem játszottam hangszeren, de utána elég könnyen ment az nekem, mert a Jóisten különösebb jó tehetséget adott a zenére, az énekre, ugye elég könnyen megtanultam aztán gitározni, meg orgonán is játszani, azt leginkább úgy magánúton, meg úgy tettem mi szabad időmben, mikor a többiek mentek városba sétálni, meg moziba én mentem, gyakoroltam. És hát sokszor még az osztálytársaim sem tudták, hogy én hát azért játszogatok orgonán. És a mai napig, ha valahol elmegyek egy búcsóra, és nincs kántor, bemerek ugrani, hogy hát úgy, ahogy még 30-valamennyi, 40 év után még mindig játszom. Na hát így indultam el aztán Fehérvárra. Hát ott ugye 11-12-ben, hát ott két tanár volt, akinek az egyénisége nagyon segített, az egyik ugye Pálfi Géza atya, és a másik Simon István Pista bácsi, az egyik ugye hittan tanított liturgiát, szentmiséket, minden megszervezte, engedte, hogy legyen gitáros miset, sőt, próbákon is részt vett egy héten egyszer, és valahogy Istenről és a lelki dolgokról nagyon meggyőzően beszélt, és nagyon úgy, hogy fiataloknak a nyelvén nagyon tömören, egyszerűen, érthetően. Pista bácsi pedig kinyitott egy ablakot a nagyvilágra. Ő, ahogy tanította a magyar irodalmat, a történelmet, a világtörténelmet, a latint, de a szünetben hát sokkal többet tanultunk néha tőle a 10-15 perces szünetekbe. Ja, beállt közénk, és hát elbeszélgettünk, és hát sokszor a lényeget akkor tanultuk meg, ami nem volt benne az anyagba. Ugye hát itt beszélhetek akár a hét magyar vezérről, a hét törzsről, mit úgy kellett tudni, mint a mi atyánkot. Hát lehet, hogy nem volt ez kötelező, de hát ami nem volt kötelező, azt meg jobban tanultuk, vagy jobban élveztük, mint amit muszáj volt megtanulni. Hát így végeztem el aztán Fehérváron a 11-12-t is. Hát úgy éreztem, hogy a Jóisten éleli bennem a hivatást. Láttam példákat, láttam ugye papokat, tanárokat, és aztán érdekes volt az is, hogy 77-ben őszén, mielőtt elment volna Székelyvétkérő, Székelyszárások, Gála Lőspa bácsi, aztán felvitték Fehérvárra Vesperesnek is ugye éneket tanítani, hogy ő egy évvel azelőtt megérezte, hogy én Fehérvárra tartok. kérdeztem, hogy akkor jövőbe találkozunk. Mondom, már honnan tudja? Mondom, én nem mondtam senkinek. És azt mondja, hogy megéreztem.
Uh-huh.
És aztán igaza lehet, hogy tényleg egy év múlva találkoztunk Gyulafehérváron, éneket tanított. Aztán először úgy tudom, hogy a teológián, de azért magánúton közbe-közbe tanultam tőle énekelni, úgyhogy meg hogy láttam ugye minden vasárnap, hogy énekel, és hát volt úgy, hogy mini kórust is szervezett meg, hogy volt, amikor ugye oda tett engem egyedül énekelni szólót, amit soha nem mertem addig megtenni. Hát a népdalokat meg ilyeneket énekeltem, de hogy templomba, székesegyházba, hát nem mertem azt én megtenni. És akkor mondta, itt vagyok mellette nyugodtan énekel, nem megy, akkor kisegítlek. Tehát valójában a szent zenéhez való közeledést és a bátorságot, amit kaptam, azt kaptam tőle. És ez sokszor nagyon sokat számít, hogy valakit bátorítanak, és ha valamire van tehetsége, akkor azt kihozzák belőle. És ezt szent zené, meg az ének szempontjából ezt ugye neki köszönhetem.
És akkor érettségi után mentél a teológiára?
Érettségi után ugye elmentünk katonának, ugye 9 hónapot belényesre, és akkor utána ugye elkezdtem a teológiát. A teológián, nem is tudom, azt hiszem már a kántoriskolában volt egy ilyen leggyakorlatunk, amit Merk atya tartott a teológián első éven, ezt már nem emlékszem, hogy az nagyon megkapott. Tehát Szatmáron a Szent Család plebánián volt ő plebános, hát elég fiatalon elhunyt. Biztos, hogy ismerős a neve, Merk atya.
Merk Mihály atya, persze, nekünk is tartott a teológián még.
És nagyon megható volt, ahogy beszélt ő a hivatásáról, arról, amiket ő átélt. És hát én azt hiszem, hogy a fiataloknak nem nagy szavak kellenek, hogy valamit kiolvassunk egy könyvből, és azt elmondjuk, vagy megtanuljuk, amit mi átéltünk. És biztos, hogy a Mária út is, ha erről beszélek, azért számomra mind a mai napig megható, mert az nagyon belevésődött a szívembe, lelkembe, amiket ott átéltem, azokat nagyon mélyen átéltem, és azok nagyon mélyen belevésődtek a szívembe, lelkembe, életembe, az változtatott az életemen, a mentalitásomon. És érdekes, hogy ami ezelőtt 5 évvel történt, 6 évvel, annyira emlékszem, különösen azokra a dolgokra, amik a lelkemben fontosak voltak, és fontos nyomot hagytak, hogy én is csodálkozom, hogy hogy létezik, hogy ezelőtt 4 évvel, 5 évvel, és hogy ennyire emlékszem. Hát ilyen, hogyha az ember valamit a magáévá tesz, és valamit a Isten bele nyomtat a szívedbe, lelkedbe, akkor azokkal élsz, és azokat nem felejted el, mert azokból táplálkozol. És a múlt nem arra való, hogy visszarángasson minket és nosztalgiázzunk, hanem a múlt arra való, hogy abból építsük a jelent és a jövőt. Tehát abból táplálkozzunk. Hogyha valaki például egy kedvenc halottjának a képét kiteszi, és mind abba látja a gyönyörűségét, és hát abban, hát az ha őt visszarángatja a múltba, és síránkozik, és mit tudom, visszasírja a régi és szép időket, akkor az nem jó. De hogyha az abban segít, hogy te a jelenedet jobban megéled, Istennel való kapcsolatodat, a hivatásodat, és segít abban, hogy lökjön egyet rajtad előre, akkor az jó, és az hasznos. Én azért mindig, ha említem a szüleimet, például édesapámtól sok mindent tanultam, hát úgy beszélek róla, hogy néha megkérdezik, hogy hány évesen, mondom, nincsen már itt régóta. Hát azt mondom, úgy beszélek róla, nem is mondom, hogy a Jóisten nyugosztalja, mondom, hát ezek az emlékek annyira bennem vannak is, hát sokszor ezekből táplálkozom. És ez a lényeg végül is egy életben is, hogy mindig találj valami fogodzó pontokat a múltban, a jelenben, amiben még által tudsz előrelépni és tudsz haladni.
Na, térjünk vissza egy picit a teológiai évekre. Melyek voltak a kedvenc tantárgyai, tanáraid, és fontosnak tartottad-e az ottani időben kialakult barátságoknak a lényegét?
Igen. Hát talán még egy-két szentet is elmondok, akik nem csak papok, hanem szentek is voltak. Az egyik Boromei Szent Károlynak egyszer egy hittanórán fiatalok voltunk, és nagyon megható volt az élete, hogy imádkozott, amikor volt az a pestis járvány is, ahogy hozzáállt az egészhez. Nagyon meghatott, hogy hogy készen létben volt, hogyha sakkozás közben jön a halál, akkor kérdezték, hogy mit csinál, tehát akkor befejezem a játszmát, hogy a fél órán belül meg kellene halnia. Az egyik ez volt, a másik ilyen nagy, hogy elolvastam, Don Bosco Szent Jánosnak a kezembe került a könyv, a Csavargók barátja. Hát az nagyon-nagyon meghatott. Tehát olyannyira, hogy nem tudtam, hogy mondom, hogy hát ez a pozitív nevelési módszer, hogy azt kell nézni a gyerekkel fiatalban, jó bennük, azt megdicsérni. Na, azért én is ezt csinálom, úgy látszik, hogy ez az én stílusom, vagy az én módszerem is, vagy az én elképzelésem, gondolatom, mert nagyon megegyezik, csak én ezt nem tudtam, hogy ennek ez a neve. És hogy volt egy szent, aki mondjuk így viselkedett, és így állt az élethez, és a gyermekekhez, fiatalokhoz. És ugye ő mondta, hogy szeretné a fiatalokat köztük lenni, hogy meg tudjuk szeretetni velük azt, akit mi szeretünk. És még van egy-két olyan kijelentése, hogy Isten nem magunkért teremtett minket, hanem azért, hogy az ő dicsőségét keressük, hogy és embertársaink javára legyünk. Hát ő csak ezt mondta, hogy Isten nem magunkért teremtett minket, de a többit én azt következtettem. A másik egyik nagy mondása, hogy tedd a jót, légy vidám, és engedd, hogy a verebek fütyörésztenek. Tehát ezek nagyon szívemhez nőttek ezek, és ez teológia előtt volt már ez. Tehát. Aztán persze a teológia során más szentekkel is megismerkedtem jobban, mint Szent Ferenc, vagy Edvard Poppé, vagy Grignion Monfort Szent Lajos, Mária, vagy Viennai Szent János, vagy Pio atya, ezek mind közel állnak a szívemhez. Hát volt, amelyikről nem is tudtam addig, volt, amelyik nagyon szíven talált, később tudtam hallani róluk, olvasni a teológián. Hát a teológián, hogy mondjam, én kicsit nehezen barátkoztam meg ezzel a... Hát ugye nekem, én már 20-21 éves voltam, amikor kezdtem a teológiát, nem is 21, hanem több. 22-23, mennyi? 23, igen, olyasmi. És... Ott ez 70-81-ben volt, ugye, 23, igen. Mert ugye dolgoztam, és akkor elvégeztem a 11-12-t, és akkor nagyobb voltam, hogy 2-3 éve, mint a többiek körülbelül, 3 éve, igen. Kicsit nehezen szoktam meg azt a megkötöttséget, azt a programot. Néha úgy zúgolottam úgy magamba, ellenkeztem, hogy minek kell ketten menni sétálni, egyiket megverik, a másik fussa el, vagy minden ilyen hülyeséget kipróbáltunk. Persze az volt a szerencsém, hogy mindig szerettem elcsendesedni a kápolnába, és sokszor magányosan sétáltam, imádkoztam a várfokon. És akkor mindig úgy megcsendesedtem, és ezekben a csendekben, ezeket a csendeket, Jézus társaságát keresve mindig úgy leülepettem, és ezeket a lázadozásokat, ami természetes, hogy van egy fiatalban, és bennem még inkább volt, mert én 23 éves voltam, többiek 20, és néha nem magyarázták meg, hogy mit miért kell csinálni. Ugye, hogy most is van ez a maszkviselés, meg egyéb ilyen szabályok, nem az a gond, hogy szabály van, hanem az, hogy nem mondják meg, hogy miért vannak ezek, és akik hozzák ezeket, azok nem szakemberek, hanem egyébbe foglalkoznak, nem akarok itt most itt érni. Na hát ugyanígy voltam én is, hogy néha nem értettem meg, hogy mit miért kell. Nem magyarázta meg senki. Hát hál' Istennek, hogy volt mindig egy-két olyan tanár, akivel el lehetett beszélgetni, és olyan dolgokról is, amik esetleg érzékenye pontok voltak a diákoknak. És hát mindig ugye ott volt a későbbi segédpüspök, a Spiri atya, akivel mindent meg lehetett beszélni. Néha időközönként hívott, és azt láttuk, hogy amit elbeszélgetünk, az tényleg köztünk marad, a lelki beszélgetés. Aztán volt ugye a nyugalmazottéseknek a tudása, meg alázata, ami hát megint szíven talán nem lehetett hamarabb köszönni. Ő mindig megelőzött például a köszönésbe. Mert volt úgy, hogy vitatkoztam vele, hogy igen, jó jegyet ad nekem, mit tudom, éberből vagy görögből, és addig számította, hogy annyi jött ki, de hát én nem érdemlek annyit. Hát aztán elég. Meg ugye volt a dogmatanárunk, nyugodjék csendesen, akinek megint az a tisztán látása, az a tudása és az a lényegre látó, hogy néhány mondatban elmondta a lényeget, az nagyon, nagyon csodálkoztam ezeken. Meg a közösség, tehát ugye az osztályközösségünk, mi elég sokan voltunk, meg is maradtunk, vagy 15-18-17-en papok, pappá szenteltek, És hát nagyon, hát sokat vitatkoztunk elején minden, de mikor már negyedötörések voltunk, akkor már alig vártuk, hogy menjünk vissza. Végül is megszerettük egymásnak a társaságát is. Hát persze, néha bosszantottuk egymást, néha így meg úgy, de viszont nagyon hiányoztunk volna egymásnak, ha nem lettünk volna 3 hónap vakáció után újra együtt. És ott tényleg sok mindenen keresztül mentünk, hogy akkor keményebben dolgoztunk is, visszakaptak régi épületeket. Néha ezek a munkák is hasznosak voltak, mert azok is összekovácsoltak minket, hogy az más, mikor le vagy ülve az osztályba, és csendbe kell ülni, tanulnod kell, más, amikor egész nap dolgozom, vagy éppen kapász a szőlőbe. Hát azok nagyon jók, meg a foci meccsek azok megint úgy összehangoltak minket, tehát és jók voltak például az énekpróbák is, amiket úgy én szerettem, jobban figyeltünk olyankor egymásra. Hát sok minden volt, ami a lelki gyakorlatok, azok pedig ugye külön, hát nem értette meg először, miért kell csendbe ülni, és hát utána rájöttem arra, hogy nem csak amikor lelki gyakorlat van, hanem máskor is szükségem van, és szükségünk van a csendre.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel report következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet annélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt, a szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak, szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is, szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is, szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram, íme a testem, íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig, erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam, tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked, nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.